Mihály Péter egyetemi tanár, az Államreform Bizottság egészségügyi szakmai munkacsoportjának vezetője, az aréna vendége. Azt mondja a miniszterelnök, hogy van helye a versenynek, de a biztonságos árnál érdekében a regionális alapokon megszervezett pénztárakon keresztül kell elindítani a változást. Öntől a HVG azt idézi, hogy a regionális alapokon megszervezett egységektől racionalizálást várni az illúzió, mert az érdekképviseletek azok mindig az intézményeik fenntartásában érdekeltek. Működőképes a miniszterelnök javaslata, vagy másra gondolt?
Az, amit a HVG korábban idézett, ez egy korábbi helyzet, hiszen ez egy vadonán új megállapítás, meg új javaslat. Hát itt a nyitott régiókról van szó, vagyis arról, hogy a megalakulás pillanatától követően a régión kívüliek is átléphetnek bármelyik más biztosítóba, illetve a regionális biztosítók más, az ország más területén is köthetnek szerződéseket.
Tehát teljes ország területére való versenyjogot szereznek?
Igen, lényegében erről van szó.
Hát akkor ez egy tiszta verseny. Mindenki mindenhol versenyezhet, győzön a jobbik. Nem ez volt a szabaddemokraták eredeti javaslata?
Ez volt az a szabaddemokraták eredeti javaslata. Itt a közelítés abban az irányban van, ami már egyébként ugye az úgynevezett vegyes modellben is megfogalmazódott, hogy tehát az átmenetet könnyíteni kell. Ez egy nagyon nehéz probléma minden reformnál, hogy egyszerre kell a célt szem előtt tartani, meg az átmenetet. Tehát az, hogy mi lesz január 2-án, amikor ez a rendszer elindul. És ebben az esetben itt valami olyan gondolatrendszer körvonalazódik, és hát ezt kell majd a tárgyalásokon kitölteni meg a jogszabályokban, hogy megalakulnak ezek a biztosítók, első megköt pillanatban területi alapon szerveződnek, mert hogy automatikusan generálódjanak ezeknek a biztosítóknak a tagjai.
A területi alap mit jelent ilyenkor?
Hát ez fog kiderülni, hogy hány régió lesz például.
Még ezt ki kell találni? A népesség, milyen elvek alapján kell kitalálni?
Sokféle elven alapján lehet kitalálni, a korábbi időszakban számos javaslat került fel. Hát gondoljunk arra egyébként, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia is regionális alapon működik, és van 5 darab regionális akadémiai centrum. Lehet ezt a dolgot az orvosi egyetemek bázisán szervezni, tehát hogy minden egyes régiónak legyen egy orvosi egyetemi centruma. Tehát itt sokféleképpen lehet ezt a régiót megszervezni. A dolog lényege az, hogy egy mechanikus szabály alapján indul a rendszer, és a szabály tartalmazza azt is, hogy már másnaptól nyitott a régió, itt szerepel kifejezetten a vastagon szedett szöveggel, hogy a nyitott régió elvének érvényesítése. Tehát van egy rendező elv, de ebből el lehet mozdulni már az első naptól kezdve.
A nyitott régió az nem jelentheti azt, hogy a jobbak győzni fognak, és csökkenni fog a régiós ellátás szervező biztosítók száma, hiszen az egyik régió, ha nagyon jó, el tudja szívni az összes többiét. Ha kettő nagyon jó, be tudja szívni három másikat, és a végén az Isten tudja hány régió közül, még nincs kitalálva, marad a harmada. Benne van?
Abban az értelemben itt vissza kell térni azokra a korábbi gondolatokra, és hát nyilván majd a szabályok ezeket rögzíteni fogják. Nagyon régóta szakmai körökben elég általános az a szabály, vagy az elgondolás, hogy legyen minimum és maximum, vagyis körülbelül 100 000 legyen az a minimális tagság, amit meg kell követelni, vagy 200 000, és körülbelül 2 000 000 az a maximális, amit engedni lehet. Tehát senkit nem szabad engedni, hogy 2 000 000-nál több biztosítottja legyen, és hogy hát ugye durva fejszámolásra lesz kiszámolható, hogy ez körülbelül 5 biztosítót jelent ebben az esetben. Tehát itt az egészségbiztosító pénztárak, amik majd létre fognak jönni, ezeknek a számát a törvény fogja alulról és felülről behatárolni.
Ezeket az állam hozza majd létre?
Igen.
Beletesz állami pénzt és várja a magánbefektetőt?
Én azt gondolom, hogy ez körülbelül így kell, hogy történjen.
Azt mondja a miniszterelnök, hogy nem szabad többségi tulajdont adni a magánbefektetőknek. Beszállni a rendszerbe csak tőkeemeléssel szállhatnak be. 51% lesz mindig az állami tulajdon minimuma. Úgy jöttem ki a miniszterelnök szavaiból, lehet egy tévedés, hogy bizalmatlanabb a magánbefektetőkkel szemben.
Én nem gondolnám, hogy ez a miniszterelnök magánvéleménye lenne. Én azt gondolom, hogy az ő személyes élettörténetét ismerve nekem is különösen van alapja ezt feltételezni. Nem, én azt gondolom, hogy itt átmenet biztonságáról van szó, és hát az országban nagyon sokan gondolják úgy, különösen a kormánypárti legnagyobb kormánypárt képvisel, hogy itt fokozatosságra és óvatosságra van szükség, tehát ebben az értelemben fogalmaz a miniszterelnök, aki nyilvánvalóan a kormánypárt első számú képviselője, tehát hogy szó sincs, hogy a saját véleményét mondaná, azt a véleményt mondja nagyon helyesen, amit a frakciója képvisel ebben a kérdésben.
Ha létrejönnek ezek az állami többségi tulajdonú regionális alapokon szerveződött biztosítási szervezőegységek, nem tudom, hogy mi lesz a nevük, ezek miért volnának jobb munkára képesek, mint most az OEB? Hát milyen más bázisból lehetne létrehozni, mint a jelenleg rendelkezést álló szakemberekből?
Itt tulajdonképpen a gondolkodás mindig történelmi analógiák alapján történik. Idősebbek biztos emlékeznek rá, hogy Magyarországon valaha összesen egy biztosító volt, az állami biztosító, ami az ablaktöréstől a lakásbetörésig mindent biztosított, és ez még a 80-as évek közepén, javában a szocializmus idején, egy miniszteri döntések van, és kiderült, hogy még a két állami biztosító is elkezdett egymással versenyezni. Most már más időket élünk, de ez elég nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, hogy a monopólium megszűnik, nagyon erősen beindulnak a versenymechanizmusok. Lesz mivel összehasonlítani az A biztosítót, vagy az A, B, C, D, E biztosítót. Ez egy nagyon fontos dolog. A monopólium az a lehető legrosszabb forma.
Milyen alapon fogjuk tudni összehasonlítani? Látjuk a hirdetéseiket? Elhisszük a biztosítók ígéreteit?
Részint pedig úgy fog működni, mint ahogy a mosóporok esetében, vagy bármi más termék esetében szakemberek szakfolyóiratokban véleményt mondanak, fogyasztói újságok, amelyek véleményt írnak arról, hogy melyik telefon jó és melyik rossz jobb. Itt ebben az esetben, ahogy egyetemeket összehasonlítanak az emberek, ugye kiadványok tucatjai léteznek ma már, megvásároltok a könyvesboltokban, amelyek az egyetemeket hasonlítják össze.
Nem kevés ez ahhoz képest, mint amennyi mondjuk Nyugat-Európában, Németországban, Franciaországban, bárhol máshol? Hát nálunk ennek nincs kultúrája.
Elnézést, hogy személyes példára hivatkozzak. Ezelőtt 5 évvel én voltam az első ebben az országban, aki egyetemek összehasonlítását készítette, és akkor ez egy olyan úttörő munka volt, és csak a közgazdasági területre készítettem el az egyetemek összehasonlítását. Ma már tucatja van, és pár év telt el. Ez nagyon gyorsan be tudjuk futni ezt a pályát. Persze, sietni kell, de ez egy nagyon fontos terület, és ez ráadásul üzletileg egy kiváló vállalkozás. Ezeket a kiadványokat pénzért árulják nyilván nyereséggel.
Azt mondja, hogy a miniszterelnök nem a magánvéleményét mondja akkor, amikor korlátozni akarja a magánbefektető tulajdonszerzését ebben a rendszerben. Miért lépnének be a magánbefektetők ebbe a rendszerbe, ha csak kisebbségi tulajdonosok lehetnek?
Itt megint egy analógiára szeretnék emlékeztetni. Annak idején a privatizációt, én is szintén részt vettem, és akkor is egy hasonló pártkoalíció volt, a szocialista párt vezetői azzal a feltétellel engedélyezték, hogy kezdetben a szakmai befektető kisebbségi tulajdon szereznek. Itt került privatizálásra annak idején a MATÁV, így került privatizációra annak idején az erőművek, a gázszolgáltatók. Tehát ez egy hasonló mechanizmus. Van ebben ráció, azt kell mondanom. A társadalom, a politika számára ez egy lassított, megnyugtató folyamat, és ez egy fontos politikai szempont. Én akartam, amikor a privatizáció területén dolgoztam, hogy a privatizációs bevétel maximalizálása az egyetlen legitim szempont. Vannak más szempontok is.
Például ebben az esetben mi a más szempont?
Az, hogy a parlamenti többség ezt elfogadja.
Tisztán politikai szempontok
ellenek hozzá. Igen. Én azt gondolom, hogy a politikai demokrácia, a parlamenti demokrácia, annak a szabálynak a betartása, az egy magasabb rendű érdek, mint pusztán az ország gazdasági érdekei.
Tehát ez azt jelenti, ha lefordítom a magam nyelvére, hogy a szocialisták egyelőre lassítanának, a szabaddemokratáknak pedig az eredeti változat is jó lett volna.
Igen, erről van szó.
Meddig tarthat ez a lassítás? Mivel lehet meggyőzni mondjuk a szocialistákat, hogy nem kell lassítani?
Én azt gondolom, hogy ha folyamat lassan indul el, az is nagyon jó. Az is nagyon nagy előrelépés ahhoz képest, hogy nem csinálunk semmit.
Megállíthatatlan a folyamat?
Nem. Semmilyen folyamat nem megállíthatatlan. Bármilyen folyamatot vissza lehet mindig fordítani. Mindenre van példa. Volt már olyan, hogy megint a gazdasági életre, gondoljuk például a Ferihegy 2 terminálra, vállalkozás valami kezdett épülni, vissza lehet államosítva. Ilyen van.
Ezt is meg lehet csinálni?
Persze, sokba került.
Rendkívül sokba került.
Aztán újra privatizáció. Ugye végül a repülőtér privatizálásra került. Egyébként összességében abból ki, de mindegy. Tehát végül is a privatizáció az eladás során bőven megtérült az a kártérítés, amit ki kellett fizetni, de mindegy. Tehát minden visszacsinálható, igen, mert a politikai demokrácia, a parlamenti demokrácia értéke az magasabb rendű, mint 1-2 milliárd dollár ide vagy oda.
Ha a mostani menetrendet tartják, megállapodnak június végéig, akkor az első, nem az első, hát nyilván akkor egyszerre kell említeni mindent, gondolom, a működő modell mikor lesz kulcsra kész?
Hát én azt gondolom, hogy január 1-ére ez kulcsa késő.
Jövő év január 1?
Igen.
Beindulhatnak, addigra meg lesznek a befektetni vágyó magántársaságok, beteszik tőkét, emelnek, beteszik a saját pénzüket.
Ez elképzelhető. Ez belefér. Igen.
Innen folytatjuk a hírek után. Mihály Péter egyetemi tanár, az Államreform Bizottság egészségügyi szakmai munkacsoportjának vezetője, az Aréna vendége.